Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 13. fejezetének 8-tól a 13. versig terjedő szakaszából a következőképpen. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Csendesedjünk most el, imádságban feleljünk az ő szavaira. Háladással köszönjük meg neked, édesatyánk, hogy elkészítetted számunkra ezt az új Isten tiszteleti lehetőséget, ahol nincs másra gondunk, mint hogy tere átfigyeljünk, őszintén szívből hálát adjunk, téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, hogy adtál új találkozást veled és egymással. Hálát adunk az elmúlt hét minden ajándékáért, azért a hűségért, amelyel végigkísérted az életünket, a sorsunkat. Hálát adunk akkor is, ha talán próbával látogattál meg. Hálát adunk, mert tudjuk, hogy akit szeretsz, azt meg is fedded, mert akivel törődsz, arra odafigyelsz és vigyázol rá, hogy el ne tévedjen. Így köszönjük meg terelő szeretetednek minden jelét, eseményét. Urunk, köszönjük azt is, és mindenek előtt azt, hogy nem bűneink szerint bántál és bánsz velünk, hanem a te irgalmasságod szerint. Áldunk téged, hogy hozhatjuk most is eléd a bűnbánatnak áldozatát, és a hálának áldozatát, hiszen köszönjük, hogy újra kegyelmes Istennek mutatkoztál meg. Urunk, kérünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk ellened, vagy egymás ellen az elmúlt héten, az elmúlt időkben. És így jövünk, hogy taníts, vezess tovább, segíts nekünk, hogy a lélek által megújult hittel, őszinte szeretettel, engedni kész lélekkel járhassuk az utat, amit elénk adsz. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a községben is van néped. Köszönjük, hogy gondod van rá, és te szaporítod üdvözülőkkel, és te szeretnéd, hogy a te gyermekeid gyümölcstermő áldott életet élhessenek. Kérünk, használd fel ezt az órát is, ezt a találkozást arra, hogy mi elmélyüljünk a hitünkben, gazdagodjunk az ismeretünkben, és készek legyünk engedni mindarnak, amit elénk társz a te áldott, építő, teremtő igében. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, munkálkodj a gyerekek alkalmán, az ő szívükben, és munkálkodj mindnyájunk életében. A te neved dicsőségére kérünk, hallgass meg, és áldj meg valamennyünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 13. részének 13. versében a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, most már hosszabb hetek óta a mi gyülekezetünkben a hitvallás évéhez kapcsolódóan a heidelbergi KT-t tanulmányozzuk. Talán vannak olyanok az idősebbek közül, akik ezt még annak idején meg kellett, hogy tanulják, konfirmációra, ez volt ugye a régebbi gyakorlat, hogy szó szerint megtanítatták a fiatalokkal. Ma is nagyon-nagyon áldott olvasni való, csak szeretettel ajánlani tudom mindenkinek. Azt is elmondom akkor itt, hogy vajon ma, manapság miért nem ezt tanítjuk közvetlenül a gyerekeknek, mert bizony olyan tömör és olyan sokszor teológiai jellegű mondatai vannak, amit elég nehéz a szívünkbe zárni, manapság megérteni. És talán egyetértünk abban, testvérek, hogy ma az embereknek egy kicsit elegük van a sok-sok elméletből, a sok-sok fejtegetésből, ilyen értelme talán még a teológizálásból is, hiszen annyi eszme, annyi ideológia járta már át kis hazánkat, annyi mindent tanítottak az iskolákban az elmúlt 40-50-60 évben. Szeretnénk inkább valami gyakorlatit. A mai ember inkább gyakorlatias módon gondolkozik. Talán a hitünkkel is így vagyunk, ha például a Szent Háromság kérdését kezdenénk el feszegetni, amit éppen az a szakasztár elénk, ami következik most majd a 8. úrnapja kapcsán, akkor is azt mondhatnák, hogy, és mondják is talán az emberek, hogy kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy most ezt fejtegessék nekem, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy is viszonyulnak egymáshoz, ki kitől származik, hogy van egy, hogy lehetnek egyek, amikor három szeméről beszélünk. Igen, valóban így van, hogy sokszor az elméletekből már nagyon elege van a mai embernek. És az is a meggyőződésem, testvérek, hogy ma is itt ebben a gyülekezetben és ebben a községben nem is arra van szükség, hogy nagy teóriákkal, új elméletekkel vagy régiekkel traktáljuk az embereket, hanem gyakorlati, a hitünk gyakorlati gyümölcseit mutassuk be inkább. Mit jelent a hétköznapokban gyakorlati módon hinni, hitben járni? Erre sokkal jobban fölfigyelnek, mint sem, hogy előjövünk egy-egy elmélettel. Azért egyre mégis itt hadd utaljak az elején, hogy mennyire nem szabad leragadni önmagában az elveknél. Jó példa erre az, amikor ma a közkeletű tudomány azt mondja, hogy ma megvizsgáljuk a világot, és ezt visszavetítjük például az özönvíz előtti korra. És megállapítjuk, hogy amit a Biblia mond, az nem stimmel. Például nem lehet, hogy olyan hosszú ideig éltek Ádámtól Noéig az emberek. Na most ez alapvetően egy elmélet, az az elmélet így hangzik, ma ennyi ideig élünk, ma ilyen az éghajlat, tehát akkor is ilyen kellett, hogy legyen. Csak hogy ez nagy valószínűséggel például súlyos tévedés. Csak egy érdekes adat, a Sumér birodalomból fönnmaradtak királylisták többek között kőbevésve. És nagy megdöbbenésre fedezték fel, hogy ott is több száz éves királyokról írnak a sumérok. A Biblia ugyanezt mondja. Több száz évig éltek az emberek az özönvíz előtt. Na ez a mai elméletekkel nem rakható össze. Mondom, mert ma abból indulnak ki a tudósok, hogy minden úgy zajlott, ahogy most. Olyan a légkör, olyan volt a légkör, olyan volt az éghajlat. Vannak tudósok, akik viszont elmondják, hogy nagy valószínűséggel egészen más volt az özönvíz előtt, és éppen ezért nem véletlenül írja a Biblia, hogy olyan hosszú ideig éltek, nem véletlen, hogy például a sumér királylistákban is olyan hosszú életű királyokat jegyeztek föl. Ez csak egy példa akart arra nézve lenni, hogy a mi elméleteink, azok bizony nagyon sokszor kudarcot vallanak, és kiderül róluk, hogy tévedések. Tévedések. Nem is úgy volt kezdetben, ahogy ma mondják, hanem sokkal inkább úgy lehetett, például meggyőződésem, ahogy a Biblia írja. Pedig ez nem természettudományos szakkönyv. De miért foglalkozunk egyáltalán mégis olyasmivel, mint a Szent Háromság kérdése? Pálnak az idézett mondata is elsőre úgy tűnik, hogy a Szent Háromságot mutatja be, az Úr Jézus kegyelme, Isten szeretete, a Szentlélek közössége az, amit megfogalmaz. Úgy tűnik, mintha itt a Szent Háromságról adna egy tanítást. Hát egy dolog miatt kell vele foglalkoznunk, ez biztos, és abban hadd idézzem, vagy emiatt hadd idézzem magát a KT-t, a Heidelbergi KT ide vonatkozó tanítását. Azt mondja, hogy a 25. kérdés felett így szól, mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A felelet azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy, amaz egy, igaz, örök Isten. Tehát a KT-nak van egy válasza arra, hogy egyáltalán miért kell foglalkozni a Szent Háromság titkával, egyáltalán ezzel a nehezen megfogható valósággal, hogy egy Isten mégis három személyben beszélünk róla. Miért? Mert a Bibliában így mutatkozott be. Atyaként is, fiúként is, szentlélekként is. És mégis hadd tegyek arról bizonyságot, amit megértettem a mai ige alapján, hogy amikor Pál ezt a záró áldást, ezt a jó kívánságot leírja a korintusiaknak, akkor nem elméletről beszél. Nem valamiféle elméleti igazságot akar megosztani velük. Ez egy nagyon gyakorlati döntése Pálnak, hogy pont így zárja ezt a levelet. Mert tudnunk kell, testvérek, hogy kiknek és mikor írja ezt. Ha az egész levelet elolvassuk, azt látjuk, hogy olyan helyzetben fogalmazza Pál ezt a jó kívánságot, ezt az áldást itt a levél leges legvégén, amikor is őt nagyon keményen megvádolták. Nagyon kemény dolgokkal azt mondták, hogy szószegő és sikkasztó. Hazug és tolvaj. Ezek után kívánja nekik a legfőbb jót. Az isteni teljesség teljes áldását. Az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. És ugye érezzük, testvérek, hogy ebben az is benne van, hogy kiknek kívánja ezt. A rágalmazóinak is. A vádlóinak is. Mindnyájatokkal legyen az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége. Így azért ugye már egész más ez az egész, itt ez nem egy elméleti fejtegetés, hogy milyen az Isten, milyen a Szent Háromság, hanem az a megdöbbentő, hogy tudja ezt Pál leírni. Miért ezzel fejezi be ezt a levelet? Befejezhette volna úgy, hogy na most már elmondtam, hogy egyrészt nem igaz, hogy szószegő vagyok, ugye azzal vádolták, hogy megígért, hogy elmegy hozzájuk, aztán jóval később ment csak el, úgy alakult az élete. Ezt itt elmagyarázza Pál, hogy miért történt. Nem vagyok hazug, és szószegő azért, mert nem akkor mentem. A másik, még keményebb probléma, nem loptam egy fillért sem abból a gyűjtésből, adományból, amit a korabeli római birodalom keleti területén levő gyülekezetek összeadtak a jeruzsálemi szegény keresztjének számára. Egy fillért nem vett el, sőt meggyőződésem, hogy hozzátett ő is adományt ehhez a nagy gyűjtéshez, ő szervezte, aztán továbbadta és megsegítették a szegény jeruzsálemieket. Leírja Pál, hogy ő ezekben nem vétkezett. De utána be is fejezhetné a levelet, hogy hát ennyit magamról, a többit Isten úgy is tudja. De nem így fejezi be. Hanem az őt megvádolókat, az őt megrágalmazókat megáldja. Méghozzá nagyon fontos, hogy bizony a Szent Háromság egyörök Isten teljes gazdagságát kívánja nekik. Teljes áldását. Az Úr Jézus kegyelmét, az Atya szeretetét és a Szentlélek közösségét. Itt van, testvéreim, a gyakorlati hitnek az igazi kézzel fogható példája. Ez a gyakorlati hit, akkor is, ha itt szavakról, leírt mondatokról van szó. Senki nem kötelezte az apostolt, hogy így fejezze be ezt a levelet. És mégis ezt tette. Mert megértette pontosan azt, amit ezek a mondatok és szavak jelentenek. Megismerte egészen gyakorlati módon magát, az Úr Jézus Krisztust. És hiszem és vallom, hogy itt is, és mindenütt, ahol élünk, erre a gyakorlati hitre van szüksége az embereknek, hogy ezzel találkozzanak. Nem szép elméletekkel, okos fejtegetésekkel, fejből idézett bibliai szakaszokkal, hanem hogy reagálunk a minket szidókra, a minket megvádolókra, rágalmazókra. Például, hogyan reagálunk rá? Ez egészen gyakorlati kérdés. Mit kívánok neki? Mit teszek érte? Hogyan beszélek róla? Imádkozom-e érte? Itt válik valósággá a hitünk. Különben tényleg csak itt a falak között kedves beszélgetés, fejtegetés, elméletek felsorakoztatása. De amikor hazamegyünk, amikor otthon jön az első konfliktus helyzet, és talán messze nem ilyen súlyos, mint ami Pált érte, Csak a házastársunk éppen nem úgy szól, ahogy gondoltuk, a gyerekünk nem úgy reagál, a szülőnk nem olyan. Akkor válik kérdés, hogy na akkor hiszel? Mit jelent a gyakorlatban a hit számodra? Egy elméleti tudást való a fejedben? Vagy azt jelenti a hit, hogy reagálsz Krisztusi, úgy, ahogy Pál is tette itt ebben a helyzetben. Mert hiszem és vallom, és állítom a testvéreknek, hogy várva vágyik is a világ arra, hogy tapasztalja a gyakorlati hitet. A mindennapokban megjelenő hitünket. Azok is várnak erre, akik azt mondják, hogy ők masszív ateisták. Őket nem érdekli sem az egyház, sem Isten, sem Biblia, semmi. De amikor egyszer csak ilyennel találkoznak, hogy egy súlyos rágalom hadjárat után a hívő református azt mondja, hogy tudod, mit kívánok neked? Teljes szívemből kívánom az Úr Jézus kegyelmét, az Isten teljes szeretetét és a lélek közösségét. Tapasztald meg, milyen jó az. Kívánom neked, aki megvádoltál, megrágalmaztál. Letiportad, lábbal tiportad a becsületemet. Itt válik valósága a hitünk, testvérek. Ezért olyan fontos, hogy nézzünk most egy kicsit konkrétabban is bele, hogy miért pont ezt kívánja Pál, mit hordoz mindez a három rövid félmondat, tagmondat, amit egyébként ismerünk ugye Isten tiszteletekről. Én is most újra szembenéztem vele, és rádöbbentem, hogy ez tényleg mennyire gyakorlati tanítás, mennyire nem egy liturgiai formula, amit a lelkészek ugye Isten tisztelet végén gyakran idéznek, hanem itt nagyon hétköznapi valóságról van szó, egészen gyakorlatról. Még a gyakorlati hitről ad mondjuk egy példát itt, mert olyan kedves emlékként megmaradt, ez megtörtént valahol egy családban, gazdálkodtak, és nagyon nagy aszályos idő volt, és hát úgy tűnt, hogy odavész a termés teljesen, és akkor a hívő apuka összehívta a kis családot egyik vasárnap reggel, és azt mondta, hogy most pedig nagyon komolyan mindnyájan együtt fogunk imádkozni esőért. Imádkoztak is szépen sorba, felnőttek is, gyerekek is, és utána cihelődtek, készülődtek, indultak a templomba. Erre a legkisebb gyerek megkérdezi, de édesapa, és az esernyők? Mert ez a gyerek komolyan vette. Ez a gyakorlati hit. Kértünk esőt, akkor vigyünk esernyőt. Mert akkor lesz eső. És úgy tudom egyébként, hogy lett is. Mert Isten meghallgatja az együtt elmondott, hittel elmondott imákat. Tehát itt ilyen hétköznapi, gyakorlati dolgokról van szó, nem nagy fejtegetésekről, teologizálásról, hogy most akkor pontosan milyen is a Szent Háromság egy örök Isten, hanem arról van szó, hogy ami életünkben ott van a jele, ott van a gyümölcs a hitnek, vagy megmarad a szép szóvilágok szintjén. Szóval Pál nem véletlenül mondja ezt, nagyon tudatosan, szívből, és meggyőződésem, hogy az sem véletlen, hogy éppen ilyen sorrendben kezdi ezt a záró formuláját ennek az ő levelének. Azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Megnevezi végig az Úr nevét Úr is, Jézus is és Krisztus is, azaz a Messiás, és ugyanakkor az örökkévaló Isten jelent meg benne. Ez mind kimondja ezzel a szóval, de a lényeg, hogy a kegyelmét kívánja. Miért pont a kegyelmét? Miért pont az Úr Jézus Krisztus kegyelmét? Mert hát kinek van szüksége, testvérek, a kegyelemre? Kinek van szüksége a kegyelemre? Annak, aki mindent elrontott. Ez egy gyakorlati jogi kifejezés volt, és ma is az, hiszen hol van értelme egyáltalán a kegyelem fogalmának? Ott, ahol egy jogerős ítélet született. Ott, ahol a bíró megállapította, és jogerősen kimondta, XY börtönre, vagy van olyan ország, ahol esetleg halálra méltó. Mindent elrontott. Úgy elrontotta, hogy el kell, hogy ítéljen. Nincs más esetőség. Csak itt ebben a helyzetben van értelme a kegyelemnek. Különben ez a szó megint csak egy szép kifejezés, ami elszáll a fejünk fölött. Aki mindent elrontott, annak van szüksége a kegyelemre. És meggyőződésem, már erről itt nem ír a Biblia, hogy a korintusiak ezt már értették. Ők azért lettek gyülekezeti tagok. ők azért voltak keresztjének, mert megértették a kegyelmet. És a kegyelem megértés az ott kezdődik, hogy rádöbbenek, én elszúrtam. Én elrontottam az életemet. És ha valaki nem kegyelmez nekem, akkor az ítélet jogos, és be fog következni rajtam. Elrontottam az életemet. Nem kicsit, nem részben, hanem teljesen. Teljesen elrontottam. Nagyon érdekes, szoktam idézni, ugye Luthernek a megtéréséről azt tudjuk, azt olvassuk, hogy ő amikor ezzel szembesült, akkor úgy kiszakadt a szívéből, és ezt följegyezte, megjegyezték az életrajzírók, németül valahogy így hangzik, hogy wie kriege ich einen gnädigen Gott, hogy is találhatnék, hol találhatnék kegyelmes Istent. Mert elrontottam. Pedig akkor ő már felszentelt pap volt. És mégis kiszakadt a szívéből ez a felismerés, hogy ha valaki kegyelmet nem gyakorol, akkor nekem el kell kárhoznom. És elnézést, hogy ilyen személyes és gyerekkori példát hozok most, mert nagyon picinek tűnhet a probléma, pedig akkor ez, mondjam, így véres valóság volt az életemben, olyan 7-8 éves lehettem, amikor nagymamám leleplezett, és igaza volt, elloptam egy barátom kis autóját, ilyen matchbox autót. Azért is szomorú többek között ez, mert nekem már volt olyanom, hanem is pont ugyanaz a típus. És a hívő nagymamám fölültetett a villamosra, egyik kerületből a másikba kellett visszamennünk Pesten, és elmondta, hogy kis unokám, ezt most visszavisszük, ez nem a tiéd. És hálát adok Istennek érte, mert megtanított mindjárt az elején bizonyos dolgokra ezzel. De ez mit jelez, testvérek? Az, hogy az emberi szív, az én szívem velejéig romlott. Akkor is lop, amikor saját magamnak van is olyan. Akkor is elveszem a másét, amikor pedig nincs is rá szüksége. És hát nem akarok mondani itt most már letűnt koroknak jelszavait, csak úgy fölidézem, hogy a miénk a gyár, vigyük haza. De hát a termelőszövetkezetekben is úgy volt, ahogy erre szoktuk mondani, akinek nem inge, ne vegye magára. Én nem voltam TS tag, de a barátom autóját elloptam. És azt jelzi ezt, testvérek, és sok más, hogy elrontottam. Születésemtől kezdve én se hallgattam a szüleimre, pedig nekem hívő szüleim voltak, édesanyám most is él. Nem ő rájuk hallgattam, hanem a saját szívemre. Én nekem kell az az autó. Akkor is, ha van otthon hasonló. A kegyelem azt jelenti, hogy valaki valamit végletesen elrontott, és mégis szabadon engedik. Mégis szabadon engedik. Ez egészen gyakorlati, testvérek, itt megint nem elvekről van szó, hanem a ti meg az én gyakorlati tetteinkről van szó. Arról van szó, hogy a faluban, a községben, meg amerre járunk, hogy mutatkozunk mi be? Úgy, hogy mi jobbak vagyunk, mint a többiek? Merünk arról beszélni, hogy azért, mert én református templomba járó ember vagyok, ezért én jobb vagyok? Őszinte meggyőződéssel vallom, testvéreim, ha palás nincs rajtam, akkor is ugyanez a meggyőződésem, hogy nem vagyok jobb, semmivel nem vagyok jobb, mint bárki más. Nem ezt hirdetem, sőt, épp azt hirdetem, hogy én kegyelmet kaptam. Én megkegyelmezett bűnös vagyok. Bűnös vagyok, de kegyelmet kaptam. Éppen ez a nagyszerű hír. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme az enyém. Emberek, értitek? Nem kell keseregni azon, hogy milyenek vagytok. Nem kell bele depressziósnak lenni, mert nyomaszt és bánt a lelkiismeret, hogy mit csináltál. Hogy bántottad meg az édesanyádat, az édesapádat. Vagy éppen a saját gyerekeddel hogy viselkedtél. Vagy a házastársaddal. Nem kell ez alatt roskadozni, és ezt a terhet cipelni éveken, évtizedeken át. Mint hogy én is szomorú vagyok felemlített gyerekkori bűnöm miatt, de letettem az Úr kezébe, és tudom, hogy van rá bocsánat. Ettől függetlenül aljas dolog volt. De az Úr Jézus Krisztus kegyelme azt jelenti, hogy odaáll a bíróságra, és azt mondja, hogy majd én elszenvedem a büntetést. Majd én. helyébe állok, mintha én lennék a bűnös. Ez a kegyelem. Az ítélet jogerős, végre kell hajtani, de van kin végrehajtani. Ezért nem rajtam kell végrehajtani a büntetést. Példát itt is még hadd mondjak el, hát ha nem hallották ezt a testvérek, még megtörtént eset valahol egy tanyasi vidéki iskolában zajlott. Egy hívő tanítóbácsi tanította a gyerekeket, és kiderült, hogy valaki lop. És amikor azt mondta, hogy na most már elég, kiderítjük, hogy ki volt az, akkor azt mondta, végnézzük a kis szekrényeket, és akinél megtaláljuk a 10 órai maradványokat, az 30 botütést fog kapni. És elkezdték nézni a kis szekrényeket, és valóban meg is találták a maradékokat, úgyhogy egyértelműen lelepleződött a tettes. Egy kislány volt, akit a nagymamája nevelt egy távoli tanyán. A tanító kihívta a kislányt, odaállította a katedrája elé, és vette a hosszú mutatópálcáját, és elkezdte keményen verni a saját tenyerét. És verte a tenyerét. A gyerekek már kiabáltak, hogy mit tetszik csinálni, hát nem a tanító bácsi a bűnös. A tanító csak végigverte mind a 30 botütés, jó szétverte a saját kezét. Aztán odafordult a gyerekekhez, és megkérdezte. Gyerekek, volt büntetés? Láttátok? Megszeppenve mondták, hogy hát volt büntetés, láttuk. Odafordult a kislányhoz a tanító, és azt mondta, kislányom, eridj a helyedre, és többé ne csinálj ilyet. És kész. Le volt zárva az ügy. Volt büntetés? Volt. Volt bűn? Volt. De megtörtént a kegyelem. Egészen gyakorlati módon a kislány és az egész osztály megértette, mit jelent, hogy Isten az ő fiát büntette meg helyettünk. Erről beszél itt Pál apostol, amikor azt mondja, korintusi testvéreim, az Úr Jézus kegyelmét kívánom nektek. Nem bosszú van a szívemben, nem revansvágy, nem az, hogy majd elintézzük, majd ha megyek, akkor majd meglátjátok, utal rá, lehetnék veletek kemény is, van hatalmam az Úrban, de nem ezzel fejezi be a levelét, hanem azt, hogy az Úr Jézus kegyelme veletek. Én is kegyelemből élek, ti is éljetek kegyelemből. Én is Jézus Krisztust imádom és dicsőítem, ti is imádjátok és dicsőítsétek őt, mert méltó rá. Ő maga az Isten kegyelme. És aztán folytatja ezzel a második félmondattal, ami szorosan összefügg, de mégis egy új gondolat. Mit kívánok még nektek? Az Isten szeretetét. Ami megint nagyon gyakorlat és ugyanakkor nagyon félreértett valami. Hiszen sokszor, amikor Isten szeretetére gondolnak az emberek, mire szoktak gondolni? Hát, hogyha szeret a jó Isten, akkor megsegít. És van, aki elmondja, hogy így meg így megsegített. És arra gondol, hogy kikelt a növény a mezőn. Hogy megellett az állatom és megmaradt, és szaporodott a nyájam. És találtam egy munkahelyet végre. És ha beteg voltam, meggyógyultam. Vagy valaki elmondhatja, hogy 60 évet leéltem már, és szinte nem voltam beteg. És azt hiszik az emberek, hogy ez az Isten szeretete. Hát testvérek, ez az Isten szeretetének csak egy pici része. Hát azt mondja az Úr Jézus, hogy a madarakról ugyanígy gondoskodik. Hát a madarakat ugyanígy szereti. Sőt, még nekik még termelni se kell, földet művelni se kell. És mégis gondoskodik róla Isten. Hát nem ez az Isten szeretete, amiről Pál beszél, hogy ki kell a növény, és él az állat, és az egészségünk megvan, vagy visszatér. Az Isten szeretetét egy ponton lehet megragadni. Az az Isten szeretete, az a kereszt. A kereszt, testvéreim. Pál a rómaiaknak írja ezt le így, hogy abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Meghalt helyettem az Isten fia, ténylegesen kiszenvedett. Odaadta, és nem verte szét a hatalmas Isten, a római seregeket, a zsidók katonáit, Pilátust, Heródest, senkit. Hagyta, hogy meghaljon, mert így tud nekem megkegyelmezni. Az Isten szeretete a Golgotai kereszten látszik, legeslegjobban és mindenek fölött. Az összes többi eltörpül ehhez képest. Sőt, azt kell mondanom, hogy az Isten általános szeretetében benne van mindenki. Hát ti is tudjátok, hogy nem csak a templomba járók gyógyulnak meg, nem csak a templomba járóknak terem a földje, ellik az állata, sőt, sokszor azt érezzük, azt látjuk, hogy nekik még jobban megy a soruk ilyen értelemben, mint nekünk. És akkor nem is értjük, hogy van ez. Isten őket jobban szereti, mint minket, pedig mi ráadásul még templomba is járunk. Hát ha így gondolkozunk, akkor nem értjük Isten szeretetét. De az Isten szeretet az a kereszten látszik. Fejből tudjuk, csak nem értjük sokszor, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten szeretete is nagyon gyakorlati és nagyon konkrét, nem a gondviselés csupán, az is az ő szeretetéből van, hanem mindenek előtt a megváltás, a helyettesítő áldozat, az Úr Jézus odaadása. Az, hogy rajta hajtotta végre az ítéletet, és nem rajtunk. Ez az ő nagy-nagy szeretete. És erről nem tudnak az emberek. Csak a gondviselést keresik. Csak az, hogy legyen egészség. Csak egészség legyen, hányan mondják. És ha nincs kegyelem, akkor mi lesz velük? Egészség van, kegyelem meg nincs. Hát akkor bizony nem ismerjük Isten szeretetét. De itt meg lehet újra ismerni, föl lehet fedezni és elmondani. Emberek, képzeljétek, hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért halt meg. Ezért örök életem van. Úgy szeret az Isten, hogy örök életem van Jézusért. Ennyire szeret. Pedig ugyanolyan bűnös vagyok, mint ti. Ugyanolyan bűnös vagyok. Ez a mi bizonyságtételünk. Ebben van erő. Ez talál a szívek mélyéig. Arról teszek bizonyságot, hogy hogy megsegített a Jóisten, legyintelek. Kit érdekel, hogy téged, hogy megsegített a Jóisten? De elmondom, hogy ugyanolyan bűnös vagyok, mint te, de Isten szeretetből nekem értem áldozta a fiát, akkor ezen már többen fönnakadnak. Jó értelemben fönnakadnak, elgondolkoznak. Mi van ezzel az emberrel? Miről beszél? Teljes bűnbocsánata van. Örök élete van. Igen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Isten szeretete legyen a tiétek. És a tiétek, állítja Pál apostol. Akkor is, ha ti most megrágalmaztatok, akkor is, ha megvádoltatok, én tudom, az Isten szeretete nagyobb, mint a ti bűnötök. És végül még röviden egy pár szót arról, amikor azt mondja, hogy a Szentlélek közössége, ugye ez arra utal alapvetően, hogy egy csodálatos életközösséget kínál föl Isten önmagával, ez megint nem elmélet és elv, hanem nagyon gyakorlati módon az ő igéjével és az ő lelkével vezeti az övéit. Azok az Isten gyermekei, írja Pál a Róma 8-ban, akiket az ő lelke vezérel. Ténylegesen vezet. És a lélek és az ige mindig összekötődnek, és összekötötte őket Isten. És amikor olvasom a Bibliát, akkor azért olvasom, mert várom belőle a vezetést. Nem azért, mert szép szokás, mert a lelkészem azt tanította, hogy olvassam a Bibliát, hanem mert várom, hogy Isten engem vezessen. És megint azt várja a világ tőlünk öntudatlanul is, hogy azt mondjuk, hogy igen, képzeljétek el, azért léptem így, mert ezt olvastam a Bibliában. Azért döntöttem így, mert ezt tanácsolta nekem az én Uram. Vagy azért nem csináltam azt, azért nem mentem bele csalásba, sikasztásba, egyebekbe, nem azért, mert jobb ember vagyok, hanem mert az én Uram ezt tanította. Közösségben élek vele. A Szentlélek közösségében éljetek, kívánja Pál apostol. Engedjétek, hogy vezessen benneteket. Engedjétek, hogy beleszóljon az életetekbe. És szól is. Valamikor a lélek hangját belülről tényleg szinte halljuk, de a leggyakoribb esetben magával az igével vezet és tanácsol bennünket. És ad jó döntéseket, vezet jó döntésekre. És itt még egy példát hadd mondjak a kisebbik öcsémék életéből. Annyira megmaradt bennem, és tényleg olyan jól mutatja, hogy mit is jelent közösségben élni Istennel és ráfigyelni. Mielőtt a második gyermekükről tudtak volna, sógornőm megbetegedett, és rubeola elleni oltást kapott. És utána derült ki, hogy már ő babát vár. Most ez az oltás, vagy injekció, ez halálos méreg gyakorlatilag a magzat számára. Úgyhogy az orvosok egyből azt mondták neki, többen is, hogy el kell vetetni ezt a babát, aki kiderült, hogy jön. Mert ha megszületik, testi fogyatékos lesz, szellemi fogyatékos lesz, mindenféle baja lesz ettől a gyógyszertől, amit beadtak az anya testébe. Hát hazamentek, most akkor mit csináljanak? Most akkor vetessék el ezt a kis életet. imádkoztak és elővették a napi igét, bibliolvosó kalauz szerint, és a következő mondat következett: mához egy évre fiút ölelsz. És akkor úgy egymásra néztek, és azt mondták, hogy nem vetetjük el. Visszamentek a kórházba, hát bocsánat, így mondom, de gyakorlatilag hülyének nézték őket. Sőt, rosszabb, felelőtlennek. Megmondták így nekik, hogy ilyen felelőtlen szülők szégyeljék magukat. Most itt kockáztatják ezt, hogy megszül, és mi lesz, hogyha teljes fogyatékos lesz az a gyermek? Mondták, hogy bármi lesz, bárhogy lesz, mi azt értettük meg Istentől, hogy vállaljuk ezt a gyermeket. És testvéreim, ma már 16 éves elmúlt, gyönyörű, szép, nagy, egészséges lány az én unokaugom. Úgy hívják, hogy Dorottya. Lány lett, de nem véletlenül kapta ezt a nevet, mert a Dorottya azt jelenti, hogy Isten ajándéka. A Szentlélekkel közösségben éljetek, mondja Pál. Figyeljetek arra, hogy hogy vezet, hogy mire tanít, és úgy döntsetek, ahogy Isten titeket vezet a lélek és az ige által. És akkor áldás lesz az életeteken. És így van, mind a mai napig is, hogy valóban ez a jó kívánság, amit itt Pál elmond, mint áldás, ez nem elmélet, nem szép szavaknak a sora, hanem nagyon gyakorlati módon beszél arról, hogy kegyelemre szorulunk, mindnyájan kivétel nélkül, de kész a kegyelem. Az Isten szeretete az nem arról szól, hogy megsegít betegségben, meg anyagi szükségben, hanem mindenek előtt arról szól, hogy az ő egyszülött fiával fizetett a mi kegyelmünkért, és a vele való közösség az megint nem valamiféle papírforma, kegyes vallásos frázisok ismételgetése, hanem nagyon gyakorlati döntések sora a hétköznapi életben. Így kezelem a pénzemet, így kezelem a kapcsolataimat, így kezelem az életemet, hogy közben folyamatosan kérlek, Uram, vezess engem. És ezért olvasom nap mint nap a Bibliámat, hogy megértsem, merre vezet. Megértsem, hogy mire hívja föl a figyelmemet, mire mondja, hogy ne tegyem, és mire mondja, hogy tegyem meg. És aki így él, az Úr Jézus kegyelmében, az Isten szeretetében, a Szentlélekkel való közösségben, az gyümölcsöt terem, és ezzel tényleg befejezem, gyümölcsöt terem a lélek, a Szentlélek gyümölcsét, szeretetet, örömet, békességet és a többit, amit a Galata levélben olvasunk. És olyan csodálatos azt mondani és vallani, hogy ezek a gyümölcsök, ezek nem opciók, ahogy ma szoktuk mondani, hogy vagy lesz, vagy nem, vagy terem az életem, vagy nem, hanem Isten maga vállal garanciát. Hogy aki kegyelemből él, aki Isten szeretetét magasztalja, és aki a Szentlélekre és az igére hagyatkozik, vele közösségben él nap mint nap, az majdnem így mondom, hogy ha akarja, ha nem, termi a jó gyümölcsöket. A Szentlélek gyümölcsét termi az élete. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mérték, önmegtartóztatás. Egyszerűen termi az életem, mert a lélek termi bennem. És higgyük el, testvéreim, hogy ennek az életnek, a gyakorlati hívő életnek lesz híre. Van híre. Vonzó híre van. Elméleti fejtegetésekkel nem lehet idehozni embereket. Gyakorlati hívő életet élve, pedig majd jönnek. Hogy csinálod? Mi van veled? Hogy van most is békességed? Hát olyan bajért. Megvádoltak ilyen aljas módon, mint itt Pált. És erre te áldod őket. Hát tessék elmondani, milyen hatása van. Ennek van hatása, ha így élünk. Hogy megvádolnak, bántanak, lenéznek, átvernek, és mégis azt kívánom annak a másiknak szívből, hogy ismerd meg az Úr Jézus kegyelmét, én is abból élek. Meríts az Isten szeretetéből, én is abból merítek. És élj a Szentlélekkel közösségben, ennél nagyobb öröm nincsen. Ezt kívánom neked. És most Pál apostolon keresztül Isten ezt kívánja a gyülekezetnek, minnyájunknak egyen-egyenként, hogy éljünk ilyen gyakorlati, élő, hívő életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Hálát adunk neked, Urunk, dicsőítjük a te háromszor szent nevedet, mert nincs más Isten, csak te, mert senki más nincsen, aki ilyen kegyelmesen gondolt volna ránk, senki más nincs, aki így szeretne minket, És nincs még egy közösség, amely ennél fontosabb, mélyebb és áldottabb volna, mint amikor veled járhatunk, amikor te vezethetsz bennünket igéddel és szent lelkeddel. Dicsőítünk téged ezért az életformáért, ezért a gyakorlati lehetőségért. Köszönjük Pál apostol életét, aki valóban nem csak beszélt, nem csak szép dolgokat írt le a leveleiben, hanem ennek megfelelően cselekedett is, és tudott megbocsátani a korintusiaknak, és tudta a legfőbb jót kívánni nekik akkor is, amikor megrágalmazták, amikor megvádolták. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi is ilyen hívő életet élhessünk, hogy legyen a mi életünk vonzó élet mások számára, a településen, a községben, a gyülekezetben, bármerre, amerre járunk, a családban. Hadd mutathassuk föl, milyen áldott dolog hozzád tartozni, valóban benned bízni, veled járni. Így kérjük, Urunk, hogy áld meg a mi életünket, te gyógyítsd betegségeinket, te vigasztald gyászolóinkat, te erősítsd a megfáradtakat, áld meg a gyerekeket, a felnőtteket ebben a községben, ebben a gyülekezetben, áld meg mindnyájunkat, bárhol élünk. Úgy szeretnénk másoknak is bizonyságot tenni élő módon, a beléd vetett hit valóságáról, a veled járás gyakorlati öröméről. Szent lelkeddel újítsd meg a mi életünket. Könyörgünk hazánkért, népünkért, határokon túlélő testvéreinkért. Könyörgünk mindazokért, akik keresnek téged öntudatlanul is, hadd találhassanak rád. És könyörülj rajtunk, hogy mi valóban jót kívánó emberként hadd éljünk ebben a világban. Hadd kívánjuk jóknak, rosszaknak, ellenségeknek és barátoknak. Hadd kívánjuk mindnyájan szívből az Úr Jézus kegyelmét, Isten szeretetét és a Szentlélekkel való közösséget. Így kérünk, mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk, Jézusért, hallgass meg minket, áldj meg, és maradj velünk. Amen. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.